válságkezelő üzemmódban vannak, és szerintem most erre az LP választásra és önkormányzati választásra sokkal nagyobb erőkkel készülnek, mint korábban bármikor, minthogyha országgyűlési választásokon lennénk.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Szombaton, azaz április 20-án hivatalosan is megkezdődött a kampányidőszak, ugye június 9-én lesz az önkormányzati és az európai parlamenti választás, idén először tartják egy időben a két választás, és 21 magyar EP képviselőről szavazunk, polgármesterekről, önkormányzati és vármegyei képviselőkről, úgyhogy ezeket a részleteket fogjuk átbeszélni László Róberttel, a Political Capital választási szakértőjével. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Én is köszönöm a meghívást.
Na kezdjük akkor, ugye csak néhány dátum az elejére, csak az adminisztráció miatt. Az EP listákat ugye május 3-áig a képviselőjelölteket, polgármesterjelölteket május 6-áig kell leadni és összegyűjteni a megfelelő számú aláírást. Az, hogy hány pártot vettek nyilvántartásba, és végül hány fogja megugrani azt, hogy összegyűjti az aláírásokat, ennek mennyiben van jelentősége vagy súlya? Mert ugye éppen néztem, hogy 2019-ben az EP lista esetében 9 párt tudta megugrani ezt, most pedig ugye 35 jelölő szervezetet vettek nyilvántartásba. Számítanak ezek a számok abból a szempontból, hogy vajon mi lesz a végeredmény?
Hát 5 éve is sokkal többet vettek nyilvántartásba, mint a hányat végül összegyűjteni a 20 000 aláírást. Hát bizonyosan most sem lesz 30 fölötti lista a szavazólapon, de az, hogy minden korábbinál több lesz, az több, mint valószínű. Ilyen 10 és 20 közötti számú listára számítok most az európai parlamenti választáson.
És az, hogy mennyi idő alatt gyűlik össze az aláírás, annak van bármi, lehet ebből bármilyen következtetés levonni? Azért kérdezem, mert ugye is sokan kiemelték, hogy Magyar Péteréknek hát talán ilyen 2-3 óra alatt összegyűlt a 20 000 aláírás. Nyilván a Fidesznek, hiszen Király Alexandernek is, na tehát mégiscsak mások a nagyságrendek ebből a szempontból.
Igen, a választás technikailag semmi jelentősége nincsen, de hát a politika természete az egyre inkább a pillanat uralásáról szól, és az, hogy ez a tény, hogy néhány óra alatt összegyűjtötték többen is az aláírásokat, ez annak a napnak, annak a délutánnak a hírblokkjában fontos, illetve azokban a Facebook posztokban és azokban a lájkokban fontos, és holnap után már a kutya nem fog rá emlékezni.
Tehát az, hogy valamelyik párt most csak mondok valamit, április 30-ára fogja összegyűjteni, vagy május 1-ére, ennek ilyen szempontból nincs semmilyen jelentősége.
Senki nem fog rá emlékezni. Uh-huh.
Nézzük már egy picit ki a külföldi szavazatokra, mert ugye erről is szokott ilyenkor szó esni, hogy ez majd hogyan alakul, mert ugye az önkormányzati listákra nem lehet ilyen értelemben majd, tehát hogy ez nincs rá befolyás, tehát az önkormányzati jelöltekre csak itthonról lehet majd szavazni, de azért Magyar Péter esetében sokszor előkerült ugye a külföldiek szavazás, ugye itt volt például a tüntetésen is direkt ezt kiemelte. Ebben lehet ennek jelentősége, hogy ez most hogy alakul? Hogy látod?
Mármint ha arra gondolsz, hogy a külképviseleteken igen, hányan igen. fogják majd őt támogatni, nyilván nincsen kristály gömböm, mert sokszor el szoktuk mondani, de hát az jól látszik az elmúlt most már 4 európai parlamenti választáson, amin túl vagyunk, hogy a Fidesz magához képest átlag alatt szokott szerepelni a külképviseleti szavazáson, míg a mindenkori ellenzéki pártok valamivel erősebbek szoktak lenni. 2019-ben egyértelműen a Momentum volt a magához képest a legtámogatottabb erő a külföldi szavazóknak a tekintetében, mert nem külföldi szavazók, de hogy külföldi szavazók, magyar szavazókról beszélünk, akik éppen külföldön élnek, dolgoznak, tanulnak, vagy csak éppen azon a hétvégén külföldön volt dolguk, vagy ott nyaraltak. De természetesen Magyar Pétert igyekeznek ezzel is támadni, hogy akkor sok külföldi szavaz rá, de hát ugyanolyan magyar állampolgárokról beszélünk. Ami szerintem most a mi szempontunkból fontosabb, amit említettél is, csak kihangsúlyoznám, hogy az európai parlament vonatkozásában lehet külképviseleten szavazni, de az önkormányzati tekintetében nem. Tehát, hogyha valaki külföldön fog tartózkodni, természetesen továbbra is biztatni kell mindenkit, hogy szavazzon, éljen a választójogával és fáradjon be egy külképviseletre, de ne lepődjön meg, hogy ő csak egy szavazólapot fog kapni. Az önkormányzatihoz sajnos vagy nem sajnos, de itthon kell lenni.
Igen, ezt mondtad is korábban, hogy logisztikailag elég nehéz lenne megoldani azt, hogy az önkormányzatira is lehessen.
Azért megoldható lenne.
Megoldható lenne?
Én ezt nem gondolom, hogy ez egy lehetetlen küldetés, de kétségkívül sokkal bonyolultabbá tenni a választási eljárást, hogyha több mint 3000 településnek a megfelelő szavazó lapjait a világ több mint 100 külképviseletére eljuttatni. Nyilván csak azokat kell, akik a regisztráció után egyértelmű, hogy kinek milyen szavazólapra van szüksége, tehát azért nem volna ez egy lehetetlen küldetés, de aztán tényleg annak a hazaszállítása, a megfelelő körzetekbe való eljuttatása, ott összeöntése, az tényleg egy kicsit bonyolult lenne, de azért, ha lenne erre politikai akarat, akkor én biztosra veszem, hogy a Nemzeti Választási Iroda megoldott már ennél bonyolultabb feladatokat is, ezt is meg tudná ugrani.
Egyébként az, hogy a Magyar Péter tulajdonképpen egy új módszert alkalmazott most a lista összeállításánál, ugye meghirdette ezt a bizonyos európai parlamenti képviselőjelölti pályázatot, és akkor az volt a lényeg, hogy öt olyan hölgyet és urat akart kiválasztani, hogy nyílt és átlátható módon végzettségük tapasztalatok alapján alkalmasak erre. Ez a listállítás szempontjából számít-e? Van-e bármilyen jelentősége? Értem, hogy gyakorlatilag ugyanaz a menetrendje, mint bármilyen más listának, de az, hogy így áll össze a lista, ezt hogy látod, hogy ez mondjuk a korábbiakhoz képest, vagy az eddigi szavazásokhoz képest hozhat-e bármilyen változást?
Szerintem már hozott. Tehát ez igazából most zajlott le. Igen. Ez megint olyan, hogy június 9-én már erre kevesen fognak emlékezni, hogy hogy is állt össze ez a lista, bár lehet, hogy napirenden tartja ezt a témát, és mindig hangsúlyozni fogja például azzal az üzenettel, hogy ez a legdemokratikusabban összeállított lista, most mondtam valamit, de ez igazából az elmúlt napokban, hetekben volt igazán fontos, hogy jött egy új ötlet, ilyen eddig még legalábbis Magyarországon nem volt, máshol igen, meg lehetett ezt pályázni, és tényleg teljesen nyíltan, demokratikusan ezt véghez is vitték, és a vége természetesen az a történetnek, hogy Magyar Péter marad a lista vezető, és aki rá akar szavazni, az ő pártjára akar szavazni, annak ő lesz továbbra is a húzóneve, és egyébként támadható azzal, hogy úgy vezeti a listát, hogy ő tudja, hogy nem akar kimenni az Európai Parlamentbe. De ettől még ez a folyamat, ami most így végigment, ez megint egy olyan mikro ügy volt, és egy mikro cél, amit el lehetett érni, ami megint ebben a néhány napban őt a napi renden tartotta. Rengeteg ilyenje volt az elmúlt hetekben. Mindig ezt csinálja nagyon ügyesen politikai szempontból, hogy mindig van valami mikro cél, amit el kell érni, tart pár napig, és mindig előáll a következővel. Ez egy sikeres projekt volt, az, hogy 95 ezer, ha jól emlékszem, 95 ezeren szavaztak végül arra, hogy kik legyenek egy európai parlamenti listán, az egy példátlanul magas
szám. Hát az azért nagyon soknak számít.
Hát ha onnan nézzük, hogy igazából olyan kulcsjelentősége nincs, és még ez is megmozdított 95 ezer embert, az szerintem egy viszonylag magas szám.
Egyébként az, hogy például azt mennyire szoktuk meg, hogy a listavezetők tényleg húzó nevek, ugye, ahogy te is mondtad, tehát ezt más pártoknál is bőven látjuk, meg az, hogy a listavezetők kik, ebből lehet-e bármilyen következés lemúlni? A Fidesznél Dajs Tamás, DK, MSZP párbeszéd, Dobrev Klára, Tisza pártot már említetted, Mi Hazánknál is ugye Torockai László vezeti, a Momentumnál Donát Anna, a két farkunál ugye Le Marietta, Ungár Péter az LMP-nél, szóval az, hogy nyilván a húzó nevek vannak az első helyen, ezt is megszoktuk már ebben. Most látsz bármilyen változás, vagy módosulás az elmúlt évekhez képest?
Nem igazán, mindig voltak olyan pártok, akiknek a húzó neve az egyben tényleg Brüsszelbe, Strasbourgba tartott, és mindig voltak olyanok, akik deklarálták, hogy ők húzó nevek, azért, hogy meg lehessen különböztetni a listát másoktól, meg tudják, hogy nekik van egy személyes népszerűségük, de ők egyébként nem szándékoznak beülni az Európai Parlamentbe. Hát érdekes, hogy most pont Magyar Péter és Torockai László az a kettő, aki ezt így nyíltan vállalta. Ez egyben egy támadási felület is, és a többiek ki is használják az alkalmat, hogy mondják, hogy ezek igazából nem is valódi listavezetők, hiszen ők deklarálták, hogy nem akarnak beülni az EP-be, de azért ez nem egy új jelenség. Ez már 2004-ben is így volt, ha jól emlékszem, Schmidt Pál volt az egyetlen, aki végül be is ült a négy listavezető közül. Akkor Dávid Ibolya húzta az MDF listáját. Kovács László az MSZP listáját, és Demszky Gábor az SZDSZ listáját.
Tehát akkor ennek van egyébként jelentősége a szavazás, vagy a szavazási hajlandóság szempontjából? Hogy látod, hogy az, hogy éppen tényleg ilyen típusú
húzónák
vannak?
Most egész biztosan, Magyar Péter esetében egész biztosan. Tehát ha ő nem lenne rajta ezen a szavazólapon, akkor szerintem bármennyire is jól most igyekszik felfutatni a Tisza nevet, meg Tiszteleti Szabadság pártnak a brandjét, azért a legtöbben azt fogják tudni, hogy én a Magyar Péter listájára akarok vagy nem akarok szavazni, és ha ő nem szerepelne listavezetőként rajta a szavazólapon, akkor tényleg elképzelhető, hogy nagyon sokan nem is tudnák, hogy melyik párt mellé kell behúzni az X-et.
És a többi párt esetében, tehát mondjuk Dajs Tamás esetében, vagy ezen már is csodálkozunk.
Ott az egészen máshol árukodik, szerintem a Fidesznél egyébként sose volt ennek igazán nagy jelentősége. A Fidesznél ott a Fidesz párt logó az, ami a döntő, és az, hogy kik húzzák a
listát. Tehát ott meg pont mindegy lenne, hogy ki az első, vagy a második, igen, vagy a harmadik.
Bevallom, nemrég néztem vissza, hogy kik voltak korábban a Fidesz listavezető, és mit párra tisztán emlékeztem, meg 5 évvel ezelőtt volt Rócsány Lászlóra, de hogy 10 évvel ezelőtt ki volt, hát az Istenek nem jutott eszembe, Pelcné Gál Ildikó. És akkor mi van? És ugyanúgy 50% fölötti eredményt értek el. Dajcs Tamás, nem hinném, hogy egy darab plusz szavazatot is hozna a Fidesz elkötelezett szavazó bázisán felül, és azt se hiszem, hogy bárkit is eltántorítana. Nincs igazából a Fidesznél jelentősége ennek. Az, hogy nem volt jobb ötlete a Fidesznek Varga Judit visszaléptetése után Dajcs Tamásnál, az viszont arra utal, hogy azért van némi káderhiány a Fideszben.
Egyébként ugye éppen a minap volt a Millenárison a Fidesznek a kampányító rendezvénye, bemutatták az úgynevezett választási manifestumot, és Orbán Viktor azt mondta, ez talán nem meglepő, hogy ennek a választásnak is mi vagyunk a torony magas esélyesei, mert hogy 20 éve minden európai választást megnyertünk. Azt javaslom, nyerjük meg ezt is, alázat nélkül nincs győzelem, ugye ezeket szokásosan el szoktam mondani Orbán Viktor, de az, hogy 20 éve minden európai választást megnyertünk, ez is egy állítás, és hogy most szerinte is ugyanez fog következni, tehát ebben nem lesz változás. Ez mennyire kommunikáció, és hát nyilván picit visszanézve a korábbi európai parlamenti választásoknak az eredményeit. Hogy látod, hogy most hogy alakulhat? Nyilván nem jósolásra kérek, mert szó nincs erről, tehát nem ezt mondom. De azt, hogy mondjuk ilyen egyértelműen kijelenti Orbán Viktor, arra hivatkozva, hogy ez eddig is így volt, tehát most is így lesz, ez mennyire lehet helytelni
szerinted? Azért nem vállalt ezzel nagy kockázatot, lássuk be. Tehát az, hogy a legtöbb listás szavazatot a Fidesz kapja az összes választáson, ami az elmúlt 15 évben lezajlott, ezt pontosan tudjuk, és ez most is így lesz. Tehát ezzel mondtam, hogy nem szoktam jósolgatni, de ez
tényleg
ezzel nem vállalunk nagy kockázatot. Nem ez a lényeg, hogy hány szavazat, hogy ki nyeri úgymond ezt a választást, hogy ki fogja a legtöbb szavazatot kapni. Az a kérdés, hogy mekkora különbséggel, és hogy utána hogyan fogják ezt értékelni. A Fidesz 5 évvel ezelőtt is utcahosszal megnyerte az európai parlamenti választásokat, mégis nem volt jó hangulat a bálnában aznap. Ők akkor arra számítottak, hogy az se lehetetlen, hogy idézőjelesen 2/3 szerezzenek, mármint hogy a 21 mandátumból 14-et megszerezzenek, ez nem sikerült. Tehát ez egy relatív veresség volt. És annak sem hiszem, hogy olyan nagyon örültek, hogy a Momentum akkor előre tört. Ahogy a DK előretörésének valószínűleg egyébként igen, az nekik a legjobb volt, hogy Gyurcsány megerősödött, és akkor lehetett legalább egy további 4-5 évre berendezkedni azzal, hogy a gyurcsányozás az működni fog. De a Momentum előretörésének alig ha örültek, és sokkal inkább az ellenzéki oldalát rendeződéséről szólt a 2019-es LP választás, ami aztán egy olyan helyzetet teremtett, hirtelen mindenki összefogáspárti lett, hogy 4 hónappal később az önkormányzati választáson meg tudtak nyerni olyan városokat, meg budapesti kerületeket, ami korábban nem igazán volt elképzelhető, és ez mind az EP-nek, az átrendeződésének az eredménye. Pedig utcahosszal megnyerték azt az EP választást. Most is hasonló a helyzet, nem lehet pontosan tudni, hogy milyen következménye lesz az EP választásnak, de mindig volt belpolitikai következménye. Már kevesen emlékeznek, de 2004-ben lényegében ez vezetett Medgyessy Péter bukásához. 2009-ben akkor robbant be a Jobbik. Senki nem gondolta, hogy 15%-ot tudnak szerezni. Ők maguk sem. Azt gondolták, hogy fú, az 5% meg lesz, bejutnak, az már óriási, 15% lett. 2019-ben ez lett ugye az önkormányzati választásnak az előszobája. Most 2024-ben megint csak az ellenzéki oldalon számíthatunk egy nagy átrendeződésre, és az lesz tényleg a kérdés, hogy mi lesz ennek a percepciója. Tehát ha a Fidesz, a Fidesz utcahosszal nyerni fog, de hogy mekkora az az utca, 53% vagy csak 45, esetleg 42, és hogy mondjuk Magyar Péter lehagyja a DK-t vagy sem, na ezek nem lényegtelen kérdések.
Egyébként ha már az ellenzéket emlegetted, még az EP lista összeállításánál is újra előjött az összefogás, nem összefogás kérdés, mondván ugye nagyon sok elemző azzal állt elő, hogy ha egy listája lenne ugye az ellenzéknek, akkor sokkal jobb eredményeket érhetne, mint hogyha külön-külön kisebb listákkal.
Mint 2022-ben?
Mint 2022-ben. Szóval ez szerinted mennyire reális ez a helyzetértékelés?
Most egy hitvita.
Ez egy szokásos hitvita.
Hitvita, mindenki azt mondja erről, amit személyes percepció alapján gondol. Én nem hinném, hogy az elmúlt választások most már tényleg azt bizonyították be, hogy ez nem igaz, hogy az ellenzéki oldalon mindenki egy listát szeretne. Egy országgyűlési megint más kérdés, amikor tényleg arról szavazunk, hogy most akkor Orbán vagy nem Orbán, egy EP választáson abszolút nem ez a helyzet. Ha valamikor itt van helye, tere annak, hogy akár új politikai erők is bemutatkozzanak, és megnézzük azt, hogy milyen is valójában ezeknek a pártoknak a támogatottságot.
Akkor ez az. Na nézzük akkor az önkormányzati választásokor ennek fényében, és kezdjük már azzal, ami a fővárosban zajlik. Ugye beszéltél te is, meg sok vélemény elhangzott azzal, hogy ugye módosult a fővárosi lista, és újra listán lehet majd ugye szavazni. A fővárosi közgyűlésre vonatkozóan egy tisztán listás szavazás lesz, és te akkor elmondtad, hogy ugye ez már korábban 2014-ben is felmerült, aztán utána, mármint az, hogy egy napon legyen a kettő, meg hogy módosuljon, és a közös lista esetében, és akkor azt mondtad, hogy nyilván a politikai érdek volt az, ami ezt a módosítást előhozta. Most is így látod, hogy tényleg a Fidesznek a politikai érdeke lehetett a háttérben, hogy egyetem módosítani kellett?
Fú, válaszok szét akkor a kettő, tehát egyszer ide hoztad azt, hogy egy napon lesz a kettő, és hát egy teljesen független történet, hogy mi történt 23 decemberében a fővárossal. Az, hogy miért van egy napon a kettő, ez már egyébként 13-ban valóban felmerült, hiszen 2014-től emelték 5 évre a polgármesterek és képviselőknek a mandátumát, és úgy adta volna magát, hogy ha már véletlenül úgy van, hogy 2014-ben az tényleg véletlen volt, hogy az EP választás és az önkormányzati választás egy évben zajlik lehet, akkor miért is ne lehetne egy napra tenni a kettő? Őt, ez felmerült, aztán valahogy szőnyegolásra pörték, és nem lett belőle semmi. Hogy miért, azt soha nem magyarázták meg. 19-ben ez fel sem merült, most 24-es választás előtt 23-ban ez fölmerült, és ripszrops meg is csinálták. Szerintem ennek két oka lehetett. Az egyik az, hogy 19-ben tényleg azt tapasztalták, hogy egy erőfelmérő volt az EP, és az összerántotta az ellenzéket a 4 hónappal későbbi önkormányzatira. Na ezt a lehetőséget 24-ben nem akarták megadni. A másik oka pedig talán az lehetett, hogy látták azt, hogy a gazdaság az még nem fog úgy prosperálni, mint ahogy ők azt szeretnék, és jobb, hogyha egy nap túlesnek minden választáson, nem kell egész évben kampányolni, hanem június 10-zel elindul egy olyan majdnem 2 éves időszak, amikor nincs választás, és az is elképzelhető, hogy ez bizony gazdasági megszorító intézkedéseket fog a nyáron hozni az EB meg az olimpia leple alatt, ezt el tudom képzelni. Szerintem ez a két oka volt annak, hogy most ezt egy napra tették, de egyébként elvi problémám nincsen vele, mert kifejezetten logikus, hogy ez a két választás egy napon legyen, és most már jó esélye lesz hosszú távon.
Így is marad.
Az már sokkal nagyobb probléma, hogy igazából nem készítették föl erre az önkormányzatokat erre az interregnum időszakra, hiszen a 19-ben megválasztott polgármesterek mandátuma az 24 októberéig tart, és ha lesznek közülük, már pedig nyilván lesznek sokan, akik veszítenek júniusban, ebben a 4 hónapos időszakban, hát igazából nem egyértelmű, hogy mit tehetnek meg, és mit nem. Ez még sok problémát okozhat ebben az időszakban.
És akkor igen, én hoztam ide egy kérdésbe igazából a fővárosi lista kérdését. Igen. Is. Akkor folytassuk már a fővárossal, és aztán utána a kisebb településekkel is. Hogy látod most tehát ilyen szempontból a fővárosi listákat? Ugye itt is a pártoknál különböző módon, formában indulnak. Ez mennyiben hozott, vagy hoz majd változást?
Na, mert szóval, ha választási rendszer módosítás van, akkor mindig politikai érdekek vannak a háttérben. Soha ne legyen olyan illúziónk, hogy ezt most csak úgy
véletlenül
úgy történt, vagy teljesen neutrális technikai okokból. Jó, persze a választási eljárási törvényben lehet olyan részletkérdéseket módosítani, és volt is olyan, amikor ezt megtették, aminek nincs politikai jelentősége. De amikor tényleg átszabunk egy fővárosi választási rendszert, és egész másképp szavazunk, mint korábban, akkor amögött politikai megfontolások vannak. Ez már 13 decemberében is elég jól látszott, hogy valószínűleg ők arra számítottak, hogy ha Karácsony nyer is, mögötte a közgyűlési többséget valahogy meg kellene bontani, ne legyen ilyen stabil többsége. És ezt a célt, ezt sokkal jobban szolgálja ez a listás választási rendszer, mint az, amit egyébként 2014-ben a Fidesz vezetett be, ugyanígy néhány hónappal az akkori választás előtt. Ez már akkor jól látszott. Ami nem látszott ilyen jól, és az csak pár hete egy 24.hu-s cikkben írtam meg, hogy van még két olyan apró részlet módosítása a 13 decemberi csomagban, ami számomra legalábbis világos, hogy Vitézi Dávid útját volt hivatott egyengetni. Az egyik ilyen, hogy egységesítették a bejutási küszöböt, ami azt jelenti, hogy a megyei közgyűléseken úgy van, hogy a pártoknak, jelölőszervezeteknek 5% a küszöb, de hogyha két jelölőszervezet van, akkor 10, ha három vagy több, akkor 15. És az lett volna logikus, hogy hát most a fővárosban is listán szavazunk, akkor ez a szabály is ott élni fog. Eredetileg így is volt egyébként, és az utolsó pillanatban a Fidesz benyújtott egy módosítót a már folyamatban lévő módosítás folyamán, amiben azt mondták, hogy nem, ez nem lesz, csak 5%. És hát így néztem 13 decemberében, hogy ez most miért, egyáltalán nem értettem, hogy kinek kedveznek vele. Hát a Fidesznek, nem, Fidesz-KDNP-nek hivatalosan nem okozna gondot a 10%, most a sok ellenzéki párt által képzelt lista nem okozna nekik gondot a 15%, vajon mit akartak ezzel? És amikor kiderült, hogy Vitézi Dávid elindul, sőt, úgy indul el, hogy a LMP és az ő támogató egyesület tehát közösen indult, tehát itt van két jelölő szervezet, na ott már hirtelen lett értelme ennek, hogy nem biztos, hogy ez volt az oka, de elég valószínű, hogy nekik tényleg lehet, hogy gondot okozna a 10%, az 5 viszont nem. Önmagában ez még nem lett volna gyanús, de az, hogy van még egy másik részletszabály is, hogy ha van egy főpolgármester jelölt, neki automatikusan lehet listája. Tehát nem kell semmi más feltételt teljesíteni. Na, ilyen soha az életben nem volt. Nagyon sokat változtak a jelöltállítási kritériumok, nem mondom most el ezt idősorosan, de mindig szigorú volt. Ez viszont olyan laza, mint soha korábban. Tehát egyetlen egy főpolgármester jelöltnek lehet listája. Na, ez már nekem nagyon árulkodó, hogy ezzel valószínűleg Vitézi Dávid útját akarták egyengetni. Nem tudom bizonyítani, hogy így volt-e vagy sem, de ez a két apró módosítás, ez nekem nagyon egy irányba mutat.
Ráadásul ugye, és erről te is beszéltél korábban, hogyha tényleg Szentkirály Alexander tényleg visszalép, bár most éppen elmondta, hogy nincs az Isten, hogy ő visszalépjen, de persze ez nem jelent semmit abból a szempontból, hogy mi fog később történni. Ez is benne lehet a pakliba? Tehát simán lehet, hogy, mert hogy ez egy fő kérdés valóban a főváros igen. szempontjából.
Igen, ennek már nincs köze a módosításhoz, de
már igen. Már csak, hogyha ezt az egészet nézzük, ezt
a nagy egész szempontjából viszont igen, nagyon is. Hát annyiban van, hogy szerintem azt a Fidesz pontosan fölmérte, hogy saját jelölttel ők Budapestet nem tudják bevenni. Hát évekig mértek, és hát tucatnyi név felmerült az elmúlt egy-két évben, hogy ki lehetne a főpolgármester jelölt, és március közepén álltak csak elő Szentkirály Alexandrával. Szerintem senki nem gondolja, hogy egy esélyes jelölt lenne, egy stabil harmadik helyre számíthat, és hát szerintem június 9-én a választás éjszakáján nagyon kedvezőtlen színben tüntetnék fel mind őt, mind a Fideszt az, hogyha mondjuk egy ilyen 13%-os eredmény égtelenkedne a neve mellett. Ettől meg lehetne őt is, meg a Fideszt is kimélni azzal, hogyha visszaléptetnék. De az meg megint csak kellemetlen, főleg a kegyelmi botrány után, amikor két nőt lemondattak, és most egy harmadikat visszaléptetnének, annak is nagyon rossz lenne az optikája. Úgyhogy igazából két rossz választás közül tud a Fidesz valamit majd dönteni, amiben biztosak lehetünk, hogy a számuk aktuális legjobb megoldást fogják választani a számtalan mérés alapján, amikről mi nem fogunk tudni, de ők igen, hogyha azt fogják látni, hogy Szentkirály visszaléptetésével Vitézi legyőzheti Karácsonyt, akkor meg fogják tenni. Ha úgy fogják látni, hogy igazából nem azt nem szoroz, akkor valószínűleg kínosabb lenne a visszaléptetés, akkor versenyben hagyják. Én ezt a két forgatókönyvet látom.
Egyébként nagyon érdekes, a Szabad Európa itt nálunk jelent meg, több forrásból úgy értesült a Szabad Európa, hogy teljes sorcserét halt végre például a fővárosi Fideszben Orbán Viktor, és hogy azt írtuk ezzel kapcsolatban, hogy egyetlen regnáló kormánypárti kerületi polgármester és kompenzációs listáról fővárosi közgyűlésbe bejutott képviselő sem kapott be jutó helyet. Ugye egyébként nyilván még a lista az ugye kérdéses, hogy alakul. Egyelőre a három helyért, vagy a három helyet lehet tudni, mert Szentkirály Alexander, Sára Botondot, ugye aki 8. kerületnek a polgármester jelöltje, és Böröc László, aki pedig az első kerület polgármester jelöltje. Az, hogy itt teljes sorcsere várhat, és egy csomó új név kerülhet elő, ez miről árulkodhat akkor, ha már itt tartunk?
Ez a Fidesz-Budapesti sikertelenségének a jele. Hát ezt látjuk már évek óta, hogy a Fidesz uralja Budapesten kívüli Magyarországot, de nem tud többséget szerezni, sőt, egyre nagyobb lemaradásban van a fővárosban. Ez annak ellenére igaz volt, hogy volt néhány erős polgármestere, többen közülük váratlanul kaptak ki 5 évvel ezelőtt, gondoljunk Nagy Gábor Tamásra vagy Láng Zsoltra. És most meg távozik még néhány olyan polgármesterük, akik eddig még sikeresen, viszonylag sikeresen vezették maguk kerületét, például Pokorni Zoltán. De hát a sorcsere az még nem feltétlenül jelent új arcokat, de bizonyára vannak közöttük, és jó néhány nevet is megírtatok ezzel kapcsolatban, de mondjuk Sára Botond visszatérése, hát mondjuk ő nem egy siker.
Nem egy új név.
De egyrészt nem egy új név, másrészt nem mondhatni, hogy olyan nagy sikereket ért volna a 8. kerületben. Igaz, hogy csak orhosszal, de kikapott ő is 2019-ben, és most őt hozták vissza, nem csak a 8. kerületben, hanem a lista második helyére is. Hát a Fideszben igen, mert utaltunk rá, hogy itt azért van káderhiány. Hát a Szentkirályt is az utolsó pillanatban nevezték meg, amikor Novák Katalint lemondatták, akkor elég sokáig kérdéses volt, hogy ki lehet az utódja, és nem volt jobb ötletük, mint az Alkotmánybíróságnak az elnökét átültetni abba a székbe, hogy aztán Trócsányi László visszautasítsa azt, hogy alkotmánybíró legyen. A Fidesz lista vezetés tekintetében Varga Judit egy elég dinamikus jó névnek tűnt, amikor őt bejelentették még korábban. Helyette az Adajcs Tamás, aki hát megbújik Brüsszelben most már 20 éve, de hát nem mondhatni, hogy a Fidesz vagy a első vagy második vonalának meghatározó alakja lenne. Hát ennek jele, ebbe a mintázatba illik az is, hogy káderhiány van Budapesten.
Igen, és még egy info ehhez, ami szintén itt nálunk jelent meg, amit már itt céloztam az előbb is, az a három név, akit említettem, ők ugye azért hát valamennyire ismertebb, vagy legalábbis előkerültek már itt a fővárosi politikában, de utána hát jóval ismeretlenem nevek vannak, és hogy a regnáló kerületi polgármesterek sem kaptak ugye befutó helyet, nincsenek benne az első 20-ban. Azért ez is elgondolkoztató, mert mint abban a szempontból, amit az előbb említettél.
De valószínűleg az is benne van, hogy így nagyobb a tét számukra. Tehát mindenképpen hozniuk kell a kerületüket ahhoz, hogy legyen állásuk a következő 5 évben, és nem dőlhetnek hátra azzal, hogy majd a közgyűlésben így is úgy is bejutunk egy listára.
Na nézzük akkor az ellenzéket még a fővárosban, és ennek kapcsán, ha már itt félig meddig szóba került a 12. kerület, akkor azt a példát hozzuk már elő, mert ugye ott most például a DK és a Kutyapárt között van egy furcsa hát üzengetés. Ugye itt arról van szó, hogy hiába nyerte meg Kovács Gergely az előválasztást, egyébként a DK által is támogatott, ha jól emlékszem, Momentumos volt a Farkas Csaba, és őt is megelőzte, és utána a DK jelöltjei mégis elindulnak most ott a hegyvidéken, és itt mindenféle megállapodásokat emlegetnek, hogy mibe állapodtak meg, és ki hogyan emlékszik erre. A lényeg az, hogy a választás szempontjából maga az előválasztás, és az, hogy ez most tulajdonképpen ilyen félig meddig sikertelenségbe fulladt itt a 12. kerületben legalábbis. És ennek milyen következménye lehet egyébként, akár ha így nézzük? Hú, de nagyon sohajtottál.
Sajátos a helyzet, és nyilván akkor adatapok zajlott le, arra nincsen esélyünk, hogy felgöngyölítsük az elmúlt
azért
hetek
eseményét, igen, a részleteket
kinek mit is, mondott igen. Valójában zárt ajtók mögött. És részben szórakoztató a történet, részben szomorú. nem vagyok benne biztos, hogy a DK tényleg el fogja indítani ezeket a jelölteket, vagy ha el is indítja őket, nem fogja őket menet közben visszaléptetni. De őszintén szólva, hogyha picit már azért túllép az elemzői szerepen, de én annak örülnék a legjobban, hogyha ráindulnának, és aztán meglátnánk a tényleges támogatottságot, és könnyen el tudom képzelni, hogy Kovács Gergely és a Kutyapárt még úgy is torony magasan megnyeri az egész 12. kerületet, hogyha itt többen elindulnak. 8. kerületben is hasonló a helyzet, ott is vannak konfliktusok, ott a szocialista párttal. Egyáltalán végben biztos, hogy sok vizet zavarnának azok a jelöltek, hogyha elindulnának. De szerintem jó lenne, hogyha véget érne az az időszak, amikor mindenki, hogy az ellenzéki oldalon mindenki azzal zsarolja a másikat, hogy de hogyha nem támogatsz, akkor én rád indulok, és akkor tök jó, akkor majd a Fidesz fog nyerni. Ezzel valójában nyilvánvalóan ezek a pártok a Fidesznek teszik a legnagyobb szívességet. Szerintem nem kell itt visszalépni kedni egymás javára, főleg ilyen kis területeken, kerületek, egy budapesti kerületen belüli egyéni kerületekről beszélünk, van amelyik csak néhány háztömböt fed le. Mikor versenyezzenek, ha nem most? Dőljön el, hogy mi a helyzet.
Egyébként ez a, amire te is céloztál, hogy ha nem egy jelölt van, nem egy ellenzéki jelölt van a Fidesz-szel szemben, akkor azzal a Fidesz mamára hagyja vizet. Ez mennyire igaz, mondjuk akár Budapesten, ugye ott szokták a leginkább emlegetni, de hát vidéken és a nagyobb városok és települések esetében is. Ez mennyire igaz valójában?
Ez nagyon változik településről településre. Ez az országgyűlésén van óriási tétje, mert ott nem kis települések, akiről beszélünk, ott 106 egyéni kerület van, és hát könnyű kiszámolni, hogyha 106 kerületre osztunk egy 10 milliós országot, ahol kevesebb, mint 8 millió választópolgárunk van, az azt jelenti, hogy egy ilyen kerületben mintegy 75 ezer választó tartozik bele. Na most ez egy apró falvas területen, ez azt jelenti, hogy akár 100-150 kis település is benne van egyetlen választókerületben. Ettől teljesen eltér az önkormányzati választáson az egyéni kerületnek a fogalma. Itt például a 12. kerületet is felosztják még további, azt hiszem, 12 kerületre. Tehát nagyon pici egységekről beszélünk. Itt nincs akkora tétje, mint egy országgyűlési választáson annak, hogyha esetleg több jelölt is elindul, és szerintem a választópolgárok sokkal bölcsebbek, mint a politikusok azt feltételezik. Ők helyben aztán végképp pontosan tudják, hogy ki kicsoda, és kinek lehet hinni, kinek nem, kitől mit várnak, és szoktak meglepő eredmények születni. Még a 13. kerületben emlékszem 2014-ben Tóth József és csapata MSZP-s jelöltek mellett elindultak. Azt hiszem, hogy együtt párbeszédes jelöltek még annak idején, és
már jó rég volt tényleg.
És ott akkor az a szocialista párt és az a Tóth József csapat volt olyan erős, hogy nem okozott ez problémát, az összes egyéni kerületet megnyerték, így is a Fidesz-szel szemben, úgyhogy volt más ellenzéki induló. Más színekkel, más időpontban, de én el tudom képzelni, hogy ez megtörténik idén is.
Egyébként az, hogy mondjuk civil jelöltek jönnek, ugye sok politikus hivatkozik arra, például az önkormányzati választások esetében, hogy a pártpolitikának érdemes lenne kivonulnia, és sokkal inkább a civileknek van, a civileket kellene előtérbe helyezni. Ez mennyiben számít, vagy számít, hogy mondjuk egy jelölt civilként indul, vagy akár egy párt van mögötte, vagy tényleg a személy számít igazából?
Megint csak települése válogatja, de sok civil szervezet egyébként azért indul el, mert már vannak olyan helyek, ahol a Fidesz ciki, és ezért a Fidesz nem is indít jelöltet, hanem valaki civilként indul el, és persze megkapja a Fidesznek a támogatását, értsd, megkapja a pénzparipát, fegyvert, és egyébként a politikusaik mondják is, hogy igen, XY-t kell támogatni, de hivatalosan nincs ott a Fidesz logó, nincs ott a narancsszín, hanem ők civil jelöltek, és mondjuk Miskolcon így indítanak most éppen el egy rádió, korábbi rádió riportert.
Műsorvezetőt, igen.
Igen. Ez sok településen ez működik. Úgy van, hogy a Fidesznek a proxy jelöltjei, ezek van, hogy ellenzéki pártoknak a jelöltjei, de azt se vitassuk el, hogy sok helyen tényleg vannak ilyen civil kezdeményezések, akik mögé legfeljebb tényleg utólag állnak be pártok, tehát nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy minden civil jelölt mögött pártok vannak. Egy olyan kormányzatválasztáson ez végképp nem igaz, a legtöbb jelölt egyébként független vagy civil szervezethez tartozik, a kisebb településekkel csak az nem éri el az országos ingerküszöbünket.
És mondjuk a vidéki települések esetében csak egy példát szeretnék felhozni, Szegedet, ugye Botka László is már nagyon-nagyon régóta a polgármester, és ő is kimozdíthatatlannak tűnik, és szokták mondani azt, hogy, ha, hogy nagyon szeretik az emberek azt, hogyha nincs sok változás, és hogyha valaki tényleg működőképes és jól vezeti a várost, akkor nem is várható nagyon változás, sok kutatásban is hivatkoznak erre. Mondjuk Botka László esetében ő teljesen kimozdíthatatlannak tűnik, vagy akár Tóth József is, amelyet a 13. kerületet emlegettük, hát ő is nem is tudom már, nagyon-nagyon-nagyon.
94 óta.
Szóval azért már pár év van mögött, és ugye újraindul most is.
Igen. De Veresegyházon már nincs.
Az volt, igen, az egyetlen nagy.
1965 óta vezett Veresegyházat, és tavaly előtt mondott le, azt hiszem.
Igen, szóval vannak ezek a típusok, hogy mondjuk Botka László esetében ott nem is várható nagyon szerinted, hogy bármi változás legyen, vagy ez egyelőre
szerintem ez nincsen kőbevésve, tehát hogyha volna ott a Fidesznek, vagy bárki másnak olyan ajánlata a szegedieknek, akik vevők volnának arra, hogy hogyan lehetne ezt másképp sokkal jobban csinálni, akkor én nem gondolom, hogy Botka László be lenne oda betonozva. Tehát 2006-ban több olyan megyei jogú városban volt váltás, ahol előtte 16 éven át SZDSZ-es polgármester volt. Ilyen volt Szekszárd, ilyen volt Veszprém. A harmadik most nem fog eszembe jutni, de szinte biztos, hogy három ilyen volt. De hát akkor az országos politika ezt elsodorta, hiszen az összedi beszéd kiszivárgása után 3 héttel tartották az akkori önkormányzati választásokat. És ott nem is biztos, hogy ott helyben volt olyan jó ellenjelölt, aki más ajánlatot tudott volna adni, de biztos, hogy nem szavazták volna meg a fideszes jelöltet, hogyha egyébként ne tudott volna valami olyan ajánlatot adni, ami vonzó volt a választók számára. Demszky Gábor nem bukott el 2006-ban, ahogy egyébként Botka László sem.
Utolsó kérdés ugye a végére, hogy most már aztán tényleg hivatalosan is, hogy mondtam a beszélgetésünk ellen, hivatalosan is kampányidőszakban. Mire számít az, hogy mennyiben lesz ez a kampány akár más? Hogy mindig felszoktuk tenni ezt a kérdést, hogy ugye minden politikus elmondja, hogy na, ez most a legkeményebb kampány lesz, ez főleg az országgyűlésénél szokták mondani, de most azért összehasonlítva azt látjuk, hogy jóval intenzívebb a kampány, hogyha csak EP választás, illetve önkormányzati választás van, összehasonlítva mondjuk a korábbi időszaka. Hogy látod, ez most mennyiben más ez a kampány, akár mint a korábbiak ebből a szempontból?
Ha valahol van Magyar Péternek óriási hatása, az ez. Szerintem most egy rettentő unalmas lagymatag kampánynak lennénk a közepén, hogyha ne lett volna kegyelmi botrány, és ne robbant volna bennek farvizén Magyar Péter. Ő ugyanis egzisztenciális fenyegetést jelent a legtöbb ellenzéki pártra, és a Fideszre is jelent veszélyt, hogyha nem is egzisztenciális fenyegetést. De a Fideszben azért jól látszik, hogy hát válságkezelő üzemmódban vannak, és szerintem most erre az EP választásra és önkormányzati választásra sokkal nagyobb erőkkel készülnek, mint korábban bármikor. Én azt is el tudom képzelni, hogy ott a helyi számok azok olyan magasak, amiket hozniuk kell településről, településre, kerületről, kerületre, minthogyha országgyűlési választásokon lennénk. Mert egyszerűen nem engedhetik meg maguknak azt, hogy itt ne tartsák meg legalább az 50% pluszos támogatottságukat. Ha az alá mennének, akkor hiába a fent említett utcahossz, mégis az lenne a percepciója az embereknek, hogy itt egy lefelé tartó spirál indult el. És szerintem ez az, amit ők el akarnak kerülni. Úgyhogy emiatt, amit Mentzer Tamás mondott, hogy minden korábbinál keményebb kampány lesz, ezt van okunk komolyan venni, és az ellenzéki oldalon ott hát leginkább most Magyar Péterre figyel mindenki, de a többi párt számára ez most tényleg egy egzisztenciális fenyegetést jelent ez a választás, úgyhogy ha túl akarnak élni, és szeretnének itt maradni a magyar politikai életben, akkor mindegyiküknek bele kell húzniuk a következő, most már nem egész 49 napban.